Szeretett testvérek, kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyámtól, és az ő szent fiától, ami urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Ha már délelőtt is énekelt énekünket énekeljük, a 455-et, a 455. énekünknek az első 4 versszakát, első versszaka ezen szavakkal kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. E földi pusztaságban megállni nagy veszély, hát merítsünk erőt, a menny felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt. A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az, ki elhívott vezérünk, tudjuk, hogy hűség az, mint egykor ő tevé, most véles benne bízva, arcát kifordítsa a szent város felé. Ó, emberünk, ha szenved, az jó nekünk, tudom, kivérnek testnek enged, az nem jár jó úton. Ha láthatót ne bánt, csak rád lenni kötőznek, hadd törjön én össze, mentén halálunk. Zarándok módra járva, legyen kezünk üres, csak terhet vesz magára, ki pénzt vagyon keres, hadd gyűjtsön a világ, mi tőle eset érjük, kevéssel is felérjük, bennünket gond se bánt.
Ürítsetek meg szívünket, nyíljuk meg a mi Istenünk kegyelme előtt. Imádkozzunk. Drága mindenható atyánk, mennek és földnek ura, teremtője, bölcs fenntartója, mindenek újjáteremtője, kegyelmes és irgalmas Isten, téged dicsére mi lelkünk most, hozzád szól a dicsőítés, ajkunk téged magasztal, hálával és nyugvással. Hiszen meg tudtuk szentelni a te napodat, fiat feltámadásának napját, és most is tudunk még a te igédben még jobban elmélyedni, kibányászni annak kincseit, a mélységnek a drágaságait felhozni, hogy láthassuk, milyen bőkezű, milyen igaz, való és szerető Isten vagy te. Jöjj hát hozzánk a te lelkeddel, hogy mindez megvalósulhasson. Itt vagyunk most nem is ketten, hanem többen egy akaraton. Küld el a te lelkedet menj magas világosságából, ami hiányosságainkat pótolja. Koszos lelkünket tisztítsa, vétkeinket mossa le, hogy tudjunk téged igazán valóban magasztalni, és a te életedet élni már itt a földön. Egyként, szeretetben, benned munkálkodván, nagy neved, háromszor szent dicsőségére. Így kérünk. Krisztusért. Hallgass meg minket. Ab. Mai napra rendelt igét olvasom a Bibliaolvasó kalauzból, kalauz szerint, a Bibliaolvasó kalauz Zakariás könyvének 10. fejezetét szabta a mai gondolkodásra. A 10 fejezetnek mind a 12 versszakát olvasom, így szól Istennek igéje. Kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején. Az Úr alkot viharfelhőket, ő ad zápor esőt és mezei növényeket mindenkinek. De a házi bálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért szélettel népem, mint egy nyáj, nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. Fellángolt haragom a pásztorok ellen, megbüntetem a nyáj élén járókat. Gondja lesz a seregek urának nyájára, Júda házára. Fölékesíti őket, mint a harci paripát, közülük való a sarokkő, közülük a sátorcövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden előjáró. Olyanok lesznek, mint a hősök. Az utca sarába tapossák az ellenséget a harcban. Harcolnak, mert velük van az Úr, még a lovasokat is megszégyenítik. Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Hazahozom őket, irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna előket. Mert én az Úr vagyok az Istenük, és meghallgatom őket. Olyan lesz Efraim, mint a hős, szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és örülnek, vigat szívük az Úrban. Ide hívom, összegyűjtöm őket, mert megváltottam őket, és annyian lesznek, mint régen. Bár szétszóltam őket a népek közé, ők a távolban is gondolnak rám, életben maradnak és visszatérnek fiaikkal együtt. Hazahozom őket Egyiptomból, és Asszíriában lévőket is összegyűjtöm. Elviszem őket Gileád és Libánon földjére is, de még ez sem lesz nekik elég. Aggódva kelnek át a tengeren, de az Úr megveri a tenger hullámait. Egészen kiszárad a Nílus mély vize. Letűnik Asszíria gőgös uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának. Hatalmassá lesznek az Úr által, és az ő nevében bízva élnek. Így szól az Úr. Szeretett testvérek, ószövetségi szakasz. Az ószövetségi szakasz mindig kétszeresen szinte jobban odafigyelve kell olvasni, mert nagyon sokszor olyan történeti dolgokra mutat rá, ami Izrael életében fontos. Ez mondjuk, hogy az ószövetségi tudományokhoz tartozik, tehát egy realista, a körülmények kontextusát érdemes ismerni, hogy akkor a nép, amikor ezek az igék elhangzottak, milyen körülmények között él, éppen boldog volt, vagy szomorú volt. Azt tartják, hogy ez a szakasz úgy a Krisztus előtti második századhoz tartozhat, amikor ugye a zsidóság egyfelől alávetettként él, másfelől pedig diaszpórában is él. Később ez az egyiptomi, asszíriai utalások erre utalnak, erről szólnak. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik, ez tulajdonképpen a könnyebbik része a dolgoknak, hogy felfedjük a kortörténetet, hogy megnézzük azt, hogy miért így beszél a próféta. De amikor proféciáról van szó, akkor sokkal egyetemesebb távlatokat is kell, hogy nézzünk és tekintsünk. Olyat, ami hozzánk szól most is. És tulajdonképpen ugye ez a lényege a prédikációnak, a megtalálásának, a felelésének, az embernek a szívében, lelkében, amikor a lélek által ki tudja bányászni, elő tudja hozni ezeket a kincseket, amiről volt szó az imádságban is az előbb, hogy mi az, ami nekünk szól most itt. És ilyenkor pont a kontextus miatt érdemes egy kicsit megvizsgálni a magyar történelmet is az elmúlt évszázadai. És hogyha végigolvassuk, akkor egy kicsit mondhatnám azt, hogy megkeserítik az íz a szánkban, hogy ez tulajdonképpen rólunk is szól. Csak Egyiptom helyett most nem Egyiptomot mondunk, hanem esetleg Nyugat-Európát, Asszíria gőgös uralma helyett most esetleg az USA-ban élő magyarokra gondolunk, akik ott vannak. Tehát az Ószövetségnél fontos az etnográfia, illetve az etnikumhoz való kapcsolódás, és ezt nekünk meg kell találnunk az igéhez a kapcsolódásban abban, hogy magyarként kapcsolódjunk az igéhez, hiszen az ige magyarul szól, így értjük meg. Nekünk is megvan az a nagyon sajátos jelenlegi tapasztalásunk, ugye, hogy mindig a régi ország darabokra van tétel, most már talán ezeket kezdjük tudni feldolgozni, de hát itt is ülnek, akik nem a csonka országon belül születtek, és megvannak a saját maguk sokszor keserű, sokszor a régi emlékekre tekintve boldogító ilyen gyermekkori képeik, de hogyha mostani állapotot nézzük, akkor az nem olyan rózsás. És egyfelől először magyarként kell, hogy tekintsünk az ügyére, és utána tudunk keresztényként tekinteni rá. Mert valamiféle nyelven keresztül el kell, hogy jusson hozzánk a tanítás az ige. És hogyha egy kicsit megpróbálunk magyarként tekinteni rá, akkor érezhetjük mi is ezt a szép szórattatást. 15 millió magyar van még mindig a világon, ebből 5 millió nem él határainkon belül. Nagyon jó szervezeteket hoztak még annak idején létre a határon túliak, de a kádári adminisztráció, illetve a különféle kommunista beszivárgások és a kémeknek, telepített kémeknek a kiküldése elég hathatósan verte szét az amerikai, főleg az amerikai, illetve a dél-amerikai magyaroknak a szervezeteit. És ezek tulajdonképpen voltak azok a vezetők, ahelyett, hogy összefogták volna a nyájat, ahelyett tönkretették őt. Most pedig nézzük azt, hogy egy ilyen kis rövid történeti felvezetés után, hogy mi az, ami nekünk itt most szól. És szigorúan keresztény szempontból. Azt mondja az ige, hogy kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején. Ez az eső, és itt a proféciának az örökké valóságába lépünk át, az egyetemes jelképekről való beszédbe, az eső, ami fönt jön az áldás, a léleknek az áldása. Nem hiába mondja az ige, hogy kérjetek, kérjetek. Ugye éppen nekünk van az az egyik ilyen kis énekünk, hogy adjon Isten mind jobbat, ne csak mindig a rosszat, csak a végén valahol ott van az, hogy kér, hogy adjon akkor is, amikor nem kérem. Mi sokszor szégyellünk kérni. És nem hiába mondja az Úr is nekünk az Újszövetségben, hogy kérjetek, és adatunk. És akkor a kérés megtapasztalja, hogy milyen őszintén és nyíltan kérni. Mert a kérésben benne van az, hogy nekem valami hiányosságom van. Annak a beismerése, annak a felismerése, hogy bizony nekem vannak jó dolgaim, vannak jó tulajdonságaim, vannak rossz dolgaim, vannak rossz tulajdonságaim, és hogyha ezt az ember belátja, akkor tud őszintén kérni. Egyébként csak ilyen, hogy mondjam, köröket tesz, kerülgeti, mint a forró kását, az a bizonyos macska. A létet magát, azt a helyzetet, amiben benne él az ember. Ez akár a boltban, akár úton, akár vonaton, akár otthon, a egymással való közlés, a kommunikáció, ami bennünk van, hogy tudjunk kérni a másiktól. Őszintén. Tovább megy az ige, és azt mondja, hogy ha ez megtörténik, akkor az Úr alkot viharfelhőket, és ő a záporeső. Tehát még többet is fog adni, mint amit először gondolnak. A záporeső és a viharszellegek azok, hogyha jelképekként tekintjük, akkor szokták mondani azt az Úr, ugye a Menggyörgés fiai, az apostolok, és az Úr pedig a felhőben lakozik, és jön és az áldását kiontja reánk. És nagyon sokszor, amikor egy áttörés előtt van a mi életünk, a mi sorsvonalunk, amikor úgy érezzük, hogy most semmi nem jön össze éppen, vagy már nem tudunk mit adni, nem, hiába dolgozunk, hiába visszük a mindennapos életünket, olyan kiüresedés van, vagy egyfajta kudarc élménye van az embernek, akkor megijed. És mondhatnám azt is, hogy a viharfelhőtől megijed, mert tudja jól Isten és ember kapcsolatában, hogy ő itt most nem tud előrelépni jobban. Ő most valami másra van szükség. És ez a kérés alatt, és ekkor, hogyha jön a viharfelhő, esetleg olyan sorsfonalak, történések, amiket nem tudunk feldolgozni hirtelen, azt látjuk, hogy abban egy felszabadító eső jön rá. Nem tudom, melyikőtök csinált már ilyet, mi nagyon sűrűn csináltuk nővéremmel, nagyon szerettük a nyári záporokat, a nyári viharokat, akkor, amikor kint voltunk a tanyánkon, és jöttek a nagy viharfellegek, és amikor elkezdett szakadni az eső, akkor mentünk ki, és fürödtünk, és táncoltunk az esőben. És az Isten jelenléte valami ilyesmi, hogy egy felszabadító öröm. És amikor megjön ez a viharszerző, és összegyűjti a népet, akkor ugye erre mondja, erre a lelki állapotra mondja az ige, mondja a prófétia, hogy szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Tehát felvidulunk, kiderül a mi lelkünk égborcsa utána. Miután az eső lehullott, az áldást megkaptuk, a viharszerző elmegy, és hirtelen egy nagy tágas térben találjuk magunkat, aminek az egyik pszichológiai leírás az Ószövetségben az, hogy kősziklára helyez engem az Úr. És szétnézek is, látok mindent. Érzem azt, hogy velem van. Azt is írja, hogy mezei növényeket ad mindenkinek. Miért írja mezei növények mindenkinek? Hát mi a mezőről megesszük a növényeket? Nem, hát ugye az a megművelt földekből jönnek ki, és a gyümölcsfáról szedjük le azt, amit a föld kiad. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy virágokat sarjasz. Tehát az ő gazdagsága, amit észre tudunk már ekkor venni, amikor a teremtés, a teremtett világ, ami örömünknek a támaszává válik. Többé már nem megvetendőként tekintünk rá, hanem mintha aranyból lenne. És látjuk az Istennek a jó kedvét egy mezei liliomnak a hajladozásában, annak szépségébre, egy ösztönös szépség érzetet tapasztalunk. Hogyha pedig megyünk tovább, akkor azt elmondja azt is a profécia, hogy mi az, ami nem jutott el bennünket idáig. És most nagyon szigorúan gondolok a 150, elmúlt 150-200 évre. Majd mindjárt elmondom, hogy miért. De a házi bálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Az elmúlt 150-200 évben terjedt el az okkultizmus Európában, súlyos fekete mágikus tevékenységgel karba jött. Ekkor kezdtek el olyan kis ilyen titkos társaságok létrejönni, amik arra szerveződtek gyakorlatilag, hogy a fennálló rendet megdöntsék. A királytól kapott isteni hatalmat és jogkört, felhatalmazást arra, hogy terelje és pásztorolja a népet, azt meg tudják fúrni, hogy tönkre tudják tenni azt a keresztény Európát, ami fennállt akkor. Ez ugye először a francia forradalomban esett szét, amikor kivégezték Lajos királyt, és aztán utána ugye a szeretett feleségét is, és elmondták mindennek, és nagyon könnyen lehet az emberek hiszékenységére alapozni a dolgokat, hogy majd lesz valami. Most, hogyha belenézünk a tévébe, már külön van ilyen, hogy ez a tévé, meg láthatunk mindenféle reklámot, hogy én jós vagyok, meg a tarokkártyából, meg majd a csillagokból megmondom neked a sorsodat, meg mindenféle angyal bűvölésekről van szó, de nincsen tiszta ige bennük. És mivel Európából kiveszett a tiszta ige, szépen lassan azok a tulajdonképpen pásztorok, akiknek a felelőssége lett volna, nem tartották fönt, ismerjük jól a pápaságnak a bűneit, először jött a mondjuk ugye a reformáció, és aztán utána elkezdett reformálni az egyház, de vesztett a súlyából, és már nem tudnak olyat felmutatni, hogy az emberek azt mondják, na igen, ez az. Hanem nyomorúságra jutott a népünk, a milyen kis tulajdonképpen, mert nem volt pásztora. Fellángolt haragom a pásztorok ellen, megbüntetem a nyáj élén járókat. Az elmúlt 50-60 év a békepapuknak a sokasága, akik nem vállalták a mártíromságot, nem vállalták azt a kitartást, amit pedig a mi nagypapjaink vállaltak. Ugye Mindszenty is és Ravasz László is vállalta a szembenállást. Mindszenty kitartott a végsőkig, Ravasz Lászlót nagyon szépen csődbe húzták gyakorlatilag, és lemondatták, hogy hiddel majd így jobb lesz. Nem lett jobb. Tudjuk jól, hogy nem lett jobb. Viszont amikor a pásztorok így eltűnnek, mondjuk így, akkor maga az Isten az, aki közben lép. Azt mondja, gondja lesz sereget Urának nyájára, Júda házára, felékesít őket, mint a harci paripát. Hogyha Júda házát nézzük, akkor az egyik vezető ház, ugye a királyi ház. Itt mondhatnánk azt az Izraelre, hogyha pedig keresztény szempontból nézzük, akkor pedig azt jelenti, hogy gondja lesz arra a nyájra, akik mi magunk vagyunk, akiknek elvében vezetni és példát mutatni kellene a népnek. Fölékesíti őket, mint a harci paripát. Miért? A harci paripa az, aki hordozza a vezető. A harci kalipa az, akinek a segítségén vagy a hátán ugye megbízják a csatákat. Kiderül a már felolvasott szakaszból, nem akarom felolvasni az összeset ismételten, hogy ez viszont már harc. Tehát ilyenkor már küzdeni kell. Küzdeni kell, vagy ahogy délután hallhatott nagy tiszteleti úrtól, hogy akkor már munkásnak kell lenni. Akkor már az aratás urával kell együtt működni, és kérni az aratás urát, ugye ezzel kezdődött az ige szakasz, kérjetek esőt, hogy küldjön még munkásokat, küldjön még aratókat, küldjön még harcosokat. És itt van egy nagyon érdekes szakasz, a 4. verszak, így szól, hogy közülük való a sarokkő, közülük a sátorszövet, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden előjáró is. Ezek tulajdonképpen teljes áttekintése annak, hogy mi az egyház. És az, hogy kik vagyunk mi. És hogy milyen beosztások, milyen rangok vannak. Ott van a sarokkő, aki maga Krisztus. Ott vannak a sátorszövekek, a szövegek az egyházunknak az előjárói. A presbiterek, a lelkészek, akik fenntartják az egészet. Ez rájuk lehet építeni. Közülük való a harci íj. A harci íjhez, testvérek, az már egy kézműves munka. Ahhoz egyfajta tudomány kell, hogy azt meg tudja az ember csinálni, és utána megint tudni kell vele harcolni. Tehát itt azokra a mondjuk közrendűekre vagy polgárokról van szó, akik a közösségünkben akár ácsok, akár kézművesek, különféle mesterségbeli dolgoknak a képviselői. És akik aztán ezt a mesterséget használják is, és kiállnak. A legnagyobb harci íjunk, harci téteményünk nekünk az, hogyha hitvallást teszünk Krisztus mellett. És ezt mondja, hogy közülük kerül ki minden előjáró is. Ezek azok az előjárók, ahogy hallhatunk Bél, és akik a nyáj előtt mennek. És itt nem csak presbiterekről van szó, hanem azokról az emberekről, akik tudnak dönteni, akik már Krisztusban kellő bizalommal rendelkeznek. Akik már feladták az egy ilyen félelmeiket, és külön olyan reményeiket, amik hiú remények, amik nem az adott helyzetre, nem a megoldásra támaszkodnak, hanem valahol a múltban keresgélnek emberek, illetve a jövőben valami távoli, soha el nem jövő jövőt vizionálnak maguk elé. Az ilyen emberek azok, akik nem nincsenek, akik meg vannak tévesztve, na abból sok van. Abból sok van. Ezek az emberek azok, akiket a varázslók megcsalnak a látomásaikkal, akiknek a házi bálványok hazug kijelentéseket adnak, akik haszontalan álmokat beszélnek el, és olyannal vigasztalják egymást, ami mit sem ér. Mondok egy nagyon egyszerű vigasztalást. Én magam is hallottam, illetve amikor ezt táplálják bele az emberekbe a szappanoperákon keresztül, elhagyja a férfi a nőt, és a másik, ennek a nőnek a barátnője azzal vigasztalja, hogy majd lesz másik férfi, majd lesz másik ember. Ez mit sem érő vigasztalás, mert ez az adott helyzetet nem oldja meg. Tehát ilyenekre gondolunk, ez nagyon egyszerű dolgok, az önáltatástól kell, hogy megszabaduljunk, és kérni az Úrtól azt a bizonyos áldást. Azt írja továbbra, hogy olyanok lesznek, mint a hős, az utca sarába tapossák az ellenséget a harcban. Na most nyilván mi nem fogunk kimenni, és nem az utca sarába tapossuk az ellenségeket. Kik a mi ellenségeink? Mondja Pál apostol, hogy nem test és vér ellen van vívódásunk, hanem a gonosz hatalmasságok ellen. Olyan gonosz hatalmasságok ellen, mint például az egyik legnagyobb hatalmasság, nem is tudom, hogy mekkora nagy ördög lehet, amit úgy hívunk, hogy materializmus. A másik ilyen hatalmasság, ami ebből fakad, a cinizmus, a keserűség, amikor ott van a megfáradt ember, és már úgy gondolja, hogy úgy se tud ebből kilépni. Nekünk ezeket a hitetlenségeket, ezeket a téveszméket kell sárba taposnunk az ige által, és azáltal, hogy mi aszerint cselekszünk. És ez az igazi hősiesség. Ez az igazi hősiesség segíteni a másikon. Harcolnak, mert velük van az Úr, még a lovasokat is megszégyeni. Harcolnak, mert velük van az Úr. Hogyha van olyan harc, amiben nincs velünk az Úr. Ezek azok a harcok, amiket egymás ellen vívunk. Ebből soha nem születik valódi győzelem. Vagy hogyha sikerül is győzni a másiknak, a bosszúnak az üressége nem fogja hagyni tovább, és megint további ellenséget akar találni magának. Tehát fontos, hogy tudjuk, hogy mi ellen harcolunk, és tudjuk, hogy milyen eszközökkel harcolunk. Utána pedig jönnek az Úrnak az ígéretei, ezután a szakasz után azt mondja, hogy hatalmassá teszem Júda házát és József házát megsegítem. Ezt hagy olvassam föl egy darab, és utána egy-két dolgot még fűznék hozzá. Hazahozom őket, irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna előket. Mert én az Úr vagyok az Istenük, és meghallgatom őket, olyan lesz Efraim, mint a hős, szíve vidám lesz, mint aki bort ivott, látják ezt fiai, és örülnek, vigad a szívük az Úrban. Amikor Isten együtt vagyunk, akkor az olyan, mintha otthon lennénk. Ha Isten együtt vagyunk, akkor tudunk bárhol otthon lenni. Akkor igazából annyira nem fáj nekünk az, hogy magyarként Amerikában lakunk. Itt a kép az, hogy úgy hozza össze őket, hogy egy helybe gyűzi őket. De a keresztény távlat és az örök életnek a szemszögéből ezt nekünk úgy kell, hogy értelmezzük, hogy összegyűz bennünket a mennyek országában, és ott megpihenünk. És akkor vigadozunk. Akkor van olyan jó kedvünk, és azt mondja, hogy azt is mondja itt az ige, hogy meghallgat bennünket ekkor. Mikor hallgathat meg az Isten velünk? Hát bennünket, akkor, amikor velünk van. Ha nincs velünk, akkor vagy mi nem vagyunk vele, akkor nem fog meghallgatni. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha fölhívnánk egymást telefonon, és mintha fölveszed, jó időben hívlak, vagy te éppen jó időben fel tudsz venni. Mondjuk, hogy amikor imádkozunk Istenhez, és felé fordulunk, és hogyha jó számot tárcsázunk, tehát valóban az Urat hívjuk, és nem mást, akkor bizonyosan fölveszi azt a vonalat. És akkor tud meghallgatni bennünket. De ez nekünk kell kinyíljunk. Ez nekünk kell, hogy kérjük. Azt írja még itt, hogy ide hívom, összegyűjtöm őket, mert megváltoztam őket, és annyian lesznek, mint régen. Bár szétszórtam őket a népek közé, ők a távolban is gondolnak rám, életben maradnak, és visszatérnek fiaikkal együtt. Ez egy ígéret, de egyben egy olyan óriási ígéret, ami egy figyelmeztetéssel terhes. Miért mondom? Itt volt annak idején az iparosodás, itt volt az, amikor 200 000 magyar hirtelen kitántordott Amerikába egy 120 évvel ezelőtt, 110 évvel ezelőtt. Itt volt Trianon, annak is volt egy menekült hulláma. Itt volt a II. Világháború, azután is sokan indultak meg nyugatnak, keletnek, ki merre tudott, amerre látott. Utána itt volt 56. Az volt az utolsó nagy, de még azért 68-ban is egy jó nagy adag ember hagyta el Magyarországot. Sokszor kitántorokat, és azt látjuk, hogy nem adták tovább az Istennek az ismeretét. Nem adták tovább azt, hogy magyarok, és hogy magyar keresztény. Ezt a kettő nem mindig jött össze. És azt látjuk, hogy szétmorzsoltak ezek a közösségek a diaszpórában. Azt mondja itt ezig, hogy visszatérnek fiaikkal. Érdekes, hogy nem tértek vissza fiaikkal, mert nem tudtak. Viszont egyre több fiúk érkeznek vissza. Az öregek ott maradtak, ott ragadtak, és a másod és a harmad generációs emberekkel lehet most tudni, hogy jönnek haza, és mindenféle borulátás ellenére befektetnek, elkezdenek dolgozni, és ezáltal is valamiféle hitet nyújtanak nekünk is, akik itt maradtunk és nem mentünk el, és a Kárpát-medencében éltük túl a 20. századnak a vérzivataros esztendőt. Tehát itt van az óriási nagy ígéret, hogy fiaikkal jönnek vissza. És itt a mi felelősségünk abban, hogy itt van ugye a két kisasszony, hogy ezt majd mi továbbadjuk. És nem angolul kell továbbadjuk, ezért nem vagyok híre annak, hogy a gyereket rögtön két nyelvűre nevelni kicsi korától fogva, hanem magyarul adjuk tovább. Magyarul adjuk tovább, mert ez az a keretünk, ami ez a vázánk, mondjuk így. Ha valakinek két vázája van, akkor már tudja mind a kettőt használni. De hogyha könnyen felcserélhetővé gondolja a vázákat, a váza, már pedig azért a magyarság kicsivel több, mint egy váza, teljes népileknek a kifejeződése, akkor nagyon kell vigyázni arra, mivel a magyar nyelv alakítja a magyar lelket ki. És éppen ezért kell megtartani a magyar nyelvet nekünk. És ez az óriási nagy haszna a reformációnak, az egyik haszna, hogy magyarul szól hozzánk az ige. Összegyűjtöm őket, hazahozom őket Egyiptomból, Asszíriából, vetíthetjük a saját történelmi helyzetünkre most, éppen erről beszéltünk, ez innentől fogva érthető. Azt mondja, hogy aggódva kelnek át a tengeren. Miért költöznének haza? Sokkal jobban megy nekik. Negyed annyi gondjuk nincsen. Fele annyi adót nem fizetnek. Tisztes, becsületes állampolgárok, akiket megbecsülnek ott, mert rendes emberek. Miért jönnének haza? Azért, mert az Úr ezt szeretné, hogy ezt akar és ezt fogja tenni, hogy összegyűjt bennünket. És hogyha összegyűjt bennünket, és nagyon fontos, hogy nem magyarokat, hanem magyar keresztényeket, akkor ezt ígéri, és ez bizonyos dolog, hatalmassá lesznek az Úr által, és az ő nevében bízva élnek. Így szól az Úr. Hát ilyen ígéretet tartogatott nekünk már az Isten, ebben legyünk meg, ebben álljunk meg, próbáljuk látni ezt előre, ne úgy lássuk, hogy ezt az Isten megígérte, aztán majd valamikor meg fog történni, de én ezt már soha nem látom, hanem úgy kell, hogy értsük az Isten ígéretek alapján, hogy ez már megtörtént Istenben, csak még nem velük. Úgyhogy ezt bízhatjuk nyugodtan az Úrra, hogy ezt majd megteszi, nekünk többieknek pedig itt kell maradjunk, és itt ápoljuk ezt a hagyományt. Hát röviden ennyit szerettem volna elmondani erről, ennyit helyezett a szívembe az Úristen Zakariás 10. fejezetéről. Adja az ég, hogy találjunk benne magot, igét, ami bennünk meg tud gyökerezni, és utána azt öntözvén jó cselekedetekkel és imádsággal gyümölcsöt teremünk az ő háromszorszám nevének dicsőségére. Amen. Időzünk Istennek csendjében, és utána együtt adunk hálát a mi atyánk szavaival. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsen minket a gonosztól. Mert tiéd az ország. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe szentek közössége. Istennek, ami atyának szeretete. Az Úr Jézus Krisztus végtelen kegyelme. És a Szentlélek megvilágosító közössége. Legyen és maradjon mindnyájan mi élünk. Közel és távol. Most. És minden időben. Amen.